Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, esti Isten tiszteletünk kezdetén a 226. énekünket keressük elő, és ezt énekeljük, a 226. dicséretünket mindegyik versével, mind a négy versével. Az első vers így kezdődik, Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy ma is te is összejöhettünk, hogy készülődjünk az előttünk álló ünnepre. Kérünk téged, hogy te készíts fel bennünket ezen a mai alkalmon is, hogy valóban ünnepelni tudjuk pünkösdöt és benne téged, ennek a mindenségnek az Urát, a mi szerető megváltónkat, üdvözítőnket. Kérünk téged arra, hogy szóljál most hozzánk az ígéből, és csöndesítsd el a szívünket, mert látod, hogy mennyi minden mással van tele. Látod, hogy annyi gondolat hemzseg bennünk, kergetik egymást bennünk az indulatok. Világi dolgokkal vagyunk tele teljes mértékben, és kell, hogy a te ígéd kiszorítsa belőlünk ezeket a gondolatokat, amikkel annyira jól tudunk lakni. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, és valóban hadd szorítsa ki a te igéd belőlünk a világot, hogy a te világot tölthesse be a mi szívünket, lelkünket, és arról tudjunk annyit beszélni. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk hallgatni rejád, hogy megtelhessünk a te igéddel, és így készüljünk erre az ünnepre. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy a mai nap minden egyéb bűnét is te bocsáss meg nekünk, és tégy minket alkalmassá arra, hogy igédnek hallgatói, befogadói és megtartói legyünk. Szent lelked munkálkodjon a szívünkbe, és te áld meg egyenként minnyájunknak a szívét, lelkét. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk az apostolok cselekedeteiről írt könyvből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részéből. A 32. verstől a 40. versig olvasom. Péter apostolnak a pünkösdi prédikációjából egy rész, pontosan az utolsó rész. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi minnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatva, a megígért szent lelket megnyerve az atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondta az Úr az én uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak. Péter pedig mondta nékik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg minnyájan Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát, mert nektek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván, szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Kedves testvérek, tegnap láttuk az Isten szerinti szomorúságnak a látszat utánzatát, ennek jellegzetességeit. Láttuk az Isten szerint való szomorúságnak a kibontakozását, és ennek az ismérveit. És most egy kicsit tovább mennénk, és az Isten szerinti szomorúságnak a vigasztalásáról szeretnék egy kicsit együtt gondolkozni veletek. Először is azt hoznám elétek, hogy az Isten szerinti szomorúságnak van vigasztalója. Most akik először vannak itt az előkészítő alkalmainkon, azoknak lehet, hogy újdonságként fog hangzani, de az eddigi esténken az Isten szerinti szomorúságról, megszomorodásról beszéltünk, és az Isten utáni vágyakozásról. Na, ehhez kapcsolódik a mai esti szolgálat is. Tehát az Isten szerinti szomorúságnak van vigasztalója. Aki átment azokon a lelki vívódásokon, amiken az előző estéken beszéltem, az átéli, hogy maga a Szent Háromság Isten fogja megvigasztalni. Láttuk azt, hogy az Isten maga az, aki az ő igéje és az ő szent lelk által kiváltja az emberbe bennünk, a szerinte való megszomorodásnak és utána való vágyódásnak az indulatát, és utána ő maga az, aki ezt a szomjúságot és szomorúságot megszüntet és felszámolja. Tehát ő váltja ki, és ő gyógyítja meg ezt a lelki megszomorodást. Ő maga a gyógyszere ennek. Azért keletkezik, mert az ember rájön arra, hogy Isten nélkül vagyok ebbe a világba, bűnbe vagyok, de hiányzik nekem ez az Isten, aki minden jónak a foglalata. És elkezd utána vágyódni az ember, és ennek a szomorkodásnak, Isten nélküliség szomorkodásának és az Isten utáni vágyódásnak egyetlen egy gyógyszere van, egyetlen egy megoldása van, csak is maga az élő Isten. A vigaszt tehát nem valami, hanem valaki. Valaki, ő maga. Ezt azért hadd véssem még egyszer a szívetekre és a magam szívébe is, hogy hát azért, mert úgy vélem, hogy ezt az igéből tanuljuk, és a tapasztalat is sokszor megerősíti, minden esetben megerősíti, hogy mielőtt Isten bárkit megvigasztalna, előtte mélyen megszomorítja. Isten nem vigasztal meg nem szomorodott embereket. Az nekünk lehet, hogy szokásunk, de ő neki nem szokása. Hogyha ő valakit a maga után vágyódó, ő utána szomjazó emberré tett, megmutatva az embernek a maga dicsőségét és fenségét, rádöbbentve az embert, hogy nekem a legnagyobb jó hiányzik az életem, és elkezdett az embernek ez fájni.
valóba fájni,
azt az Isten majd utána megvigasztalja. Egyszerűen az Istennel való bensőséges kapcsolatunknak a kialakulásához, kiépüléséhez hozzá tartozik ez a megszomorodás. Úgy lehet mondani, hogy a földi élet is mindenkinek sírással kezdődik, mert úgy mondják, az az egészséges, ha megszületik valaki, és mindjárt elkezd sírni. És ez ugyanígy van, testvéreim, a lelki élettel is, mielőtt valaki hitre jutna és újjászületne, az előtte sírni fog. Sírni fog. Akkor fog megvigasztaltatni. A lelki élet, az új élet, a keresztény élet is sírással kezdődik, szomorúsággal és epekedéssel az Úr után. Szükséghelyzettel kezdődik a keresztény élet. Nem belenövünk a keresztény életbe valahogy. Isten az, aki fölkelti az emberbe, elmondtam százszor, most 101-szer is, hogy Isten az, aki megmutatja nekünk magát az igéből, a maga fenségében, az ő dicsőségében, az ő szépségében, és fölkelti az ő utána való vágyódást, és a nélküle való létnek a szomorúságára rádöbben bennünket. És miután már eléggé úgy érezzük, hogy szükséghelyzetben vagyunk, mert az Isten nélküli létet és életet nem bírjuk elviselni, és annyira nem bírjuk elviselni az utána való szomjúságot, hogy már tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy szükségünk van az Úrra, akkor majd megvigasztal bennünket. De azelőtt nem. Akkor viszont, amikor megvigasztal minket, akkor nagyon nagy örömmel tudjuk énekelni a szívünkben, hogy benned mindent meglelek. Ugye van egy a 300. dicséretünkben van ez, hogy Krisztusról szól, benned mindent meglelek. Tehát Isten annak, akit megszomorít, és miután az ember szívében, lelkében megérleli ezt a szomorkodást, ezt az utána való éhezés, szomjazást, és az emberre rászapad az elveszettségének, az Isten nélküliségnek a fájdalma, nyomorúsága, a félelme, mindaz, ami ezzel együtt jár, és szomjazni kezdi az Istent, akkor az Isten kegyelmesen odaajándékozza magát az embernek, vigasztalásul. Kérdés másodszor, hogy hogyan adja oda magát Isten az embernek? Hogyan adja nekünk magát vigasztalásul? Nos, azt hiszem, hogy ebbe Isten fölhasznál más embereket, ugyanis azt mondja a szolgáinak Ézsaiás könyvében, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és mivel vigasztalják, megmondja azt is, hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott. Isten tehát felszólítja a szolgáit, hogy vigasztalják a megszomorodott embereket, mivel az örömhírrel, az evangéliummal. Jézusról szóló örömhírrel. Isten tehát az általa megszomorított embereket a Jézus örömhírével vigasztalja. A Jézus evangéliumával vigasztal. És akiket valóban ő szomorított meg, azoknak az evangélium vigasztalást jelent. Akik a világ szerinti szomorúsággal szomorodtak meg, ahogy Pál ugye nevezi, világi szomorúsággal szomorodtak meg, világi okokból szomorodtak meg, mert ez vagy az elveszett, vagy szerencsétlenül járt, vagy mit tudom én, mi történt körülöttünk a világban, emiatt vagyunk szomorúak. Az ilyen embereknek nem jelent vigasztalást az evangélium, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Minek ez? Ez vigasztal. Hát mi? De akiket az Úr szomorított meg, Isten szomorított meg, akik szerinte való mód, azoknak nagy vigasztal, az egyetlen vigasztalást jelenti, a legnagyobb vigasztalást jelenti az Úr Jézusról szóló örömhír. És már az Ézsaiás 40-ben is, amit idéztem, ott is róla van szó. Jön az ő szabadítójuk. Itt van Jézus. Egyébként csodálatos dolog ez, hogy amikor Jézus szolgáitól mi halljuk a Krisztus evangéliumát. Vagy amikor, zárójelbe teszem, mi magunk válunk Krisztus szolgáiba, és mi magunk hirdetjük valakinek, aki tényleg megszomorodott Krisztus evangéliumát. Nagy dolog ez. De nagy dolog, amikor én hallottam megszomorodott emberként Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Akkor magát Jézust hallottam. És ti is magát Jézust halljátok. Mert ő mondja magáról azt is, hogy Isten őt felkente, mire? Hogy megvigasztaljon minden gyászolót. És itt nem azokra a gyászolókról beszél elsősorban, akik elvesztettek valakit a földi életükből, meghalt a szerettük, a feleségük, férjük, gyerekük vagy valaki, hanem azokat a gyászolókat, akik lelkileg gyászolnak, akik önmagukat gyászolják, akik teljesen mélyen vannak. Jézus mondja, én vagyok ezeknek a megvigasztalója, Sion gyászolóinak a megvigasztalója. Az evangélium által vigasztalja a megszomorodott embereket, mind a mai napig, amit mi emberektől hallunk, Jézus szolgáitól hallunk. Csodálatos dolog ez, testvérek, amikor nekünk Jézus a maga szolgáink keresztül elkezdne önmagáról beszélni. És elkezd nekünk az ő feltétlen szeretetéről, kegyelméről beszélni, amit azért ad nekünk, mert ő az életét adta érte. Mert ő meghalt azért a kereszten. És Jézus Krisztusban egy csodálatos dolog, hogy az evangéliumot előbb nem is fogjuk megérteni, csak akkor, amikor már rászorulunk. Igazán akkor fogjuk megérteni. Ugye, aki nem beteg, azt adunk neki valami gyógyszert, hát lehet, hogy van rá valami hatással, de nem valószínű. Aki viszont már igazán beteg, és akkor a Csészabó András fölírja neki a gyógyszert, mint például most nekem, nem sokkal idővel ezelőtt, ugye, akkor nekem mindjárt hatott a gyógyszer. De amíg csak úgy szedi az ember, hogy igazán nem beteg, hát szedegetheti az antibiotikumot, legfeljebb még megmérgezi, de amikor beteg, akkor már hat rá. Az evangélium is ilyen, testvérek, hogy Jézus megfelelő időbe adja az embernek az evangéliumot. Addig nem is tud vele az ember mit kezdeni, de Jézus nagyon szakértő ebbe a dologba. Nagy szakértő. Akkor adja az evangéliumt, amikor az nekünk már tényleg kell. Amikor tényleg kell, amikor rászorulunk arra, hogy azt mondja nekünk az Úr, hogy de én itt vagyok, és veled vagyok, és szeretlek téged, a bűneid ellenére azokat megbocsátottam már. És te az enyém vagy. És én a tied vagyok. Na, az Úr az ő drága lényét, hogy így mondjam, nekünk az evangéliumban adja. És mikor halljuk az evangéliumot, ez egy igen csodálatos dolog, hogy halljuk az Úr Jézusról szóló jó hírt, hogy ő a mi üdvözítőnk, a mi megtartónk, akinek kellünk, és aki hajlandó magát nekünk ajándékozni minden kincsével együtt. Amikor halljuk ezt a dolgot, hát akkor elkezdünk ebbe hinni. Halljuk tőle a Bibliából ezeket a dolgokat, vagy halljuk a szószékről, vagy nem tudom, valakitől, mástól, és elkezdünk hinni. És akkor elkezdjük ezt az amnesztia üzenetet, amit az evangélium jelent, ezt a kegyelmi üzenetet megragadni, valahogy azt saját tulajdonunkké tenni, magunkra vonatkoztatni, hogy igen, ez nekem szól, ez nekem szól. És mihelyest hiszünk az evangéliumba, testvérek, milyen Jézus, akiben Isten adja nekünk magát. Tehát egy ilyen többszörös áttétel van itten, értitek ezt a dolgot, hogy itt vagyunk mi a megszomorodott emberek, akik halljuk a Krisztus evangéliumát, de azt már magától Jézustól halljuk, aki közli velünk, hogy ő életét adta értünk, és meghalt a Golgota keresztjén, és megváltottott minket, és megszerezte nekünk a bűnbocsánatot. Tőle halljuk, és azt mondja nekünk, fogadd el ezt, de fogadj el engem is, aki az Urad akarok lenni, aki be akarok lépni az életedbe. És miért hiszünk a Krisztus evangéliumába, hiszünk Krisztusnak tulajdonképpen, abban a pillanatban megragadjuk Istent, hiszen Jézusban maga Isten van jelen, ő Isten fiaként szól hozzánk. Jézus evangéliumában Jézus adja nekünk magát, és Jézusban Isten adja nekünk magát. És csak hitáltal tudjuk a szívünkbe fogadni, testvérek. Istennek tetszett ez így. Ő nem fog máshogy megvigasztalni a földön egyetlen egy embert se, akire ráterhelte, hogy én hiányzom neked, és ez fáj neked, és vágyódsz is utánam, és epekedsz, egyszer csak hallani fogod az evangéliumot. Egy embertől hallod, de mintha Jézustól hallanád. És ha hiszel az evangéliumban, hiszel Jézusnak, abban a pillanatban megragadtad Istent, és a tied a vigasztalás, és az enyém a vigasztalás. Enyém a vigasztalás. Istennek tetszett, hogy így adja nekünk magát, Jézusban, Jézuson keresztül. Érdekes nagyon itt a Heidelbergi KT-nak is az első kérdés felelete, ami eszünkbe juthat. Ugye úgy hangzik, minéket halálodban, életedben egyetlen vigasztalásod. Itt is vigasztalásról van szó, ami a megszomorodott embereknek a szüksége, ugye? Tehát itt vagy, te szegény, megszomorodott ember. Mi neked a vigasztalásod? És mi? Az, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az életét adta értem. Én hozzá tartozom, és tudom, hogy általa Istenhez tartozom. Enyém az Úr, enyém az Isten, és én az övé vagyok. Közösségem van vele. Ez a vigasztalásom, ez a vigasztalásom. Hát ismétlem, hogy akinek a szívét nem az Úr szomorította meg, annak ez a Jézus szolgáitól hallható, illetve Jézustól hallható isteni üzenet, az evangélium, igazán nem jelent semmit. Szóval, hogy valljuk meg. Szóval jobban fölkavarja, hogy most a Fidesz mit csinált, meg az MSZP mit csinált, meg a sportcsarnokban mi történt, vagy mi nem történt, meg hogy az egészségi állapotával mi a helyzet, meg a családban most a gyerekkel, vagy a nem unokájával mi történt, az sokkal inkább érdekli az embert, mint Jézus, meg az evangéliuma, meg Isten is. Az ilyen ember nem szomorodott még meg. Az ilyen ember még azt jelenti, a pokolban van, a kárhozatban van. Onnan majd akkor fog kijönni, amikor Isten igéje fölragyogtatja előtte Istent, és megszomorodik az ő saját istentelenségén, és elkezd sírni és könnyezni a saját maga nyomorúságán, elveszettségén, és fölébred a szívébe a vágy az Úr után, az Isten után, és elkezd kiáltani, úgy, ahogy olvastuk ugye a 18. Zsoltárban, hogy szükségemben az Urat hívtam. Majd akkor megvigasztalja őt az evangélium. Lehet, testvérek, sokszor lehetséges, hogy mi, akár én is, nagy hibát követek el, mert olyan embereknek hirdetem a Krisztus evangéliumát, akik még nem szomorodtak meg. De mi is elkövethetjük ezt egy lelki beszélgetésbe, és nagyon résen kell lennünk, nagyon óvatosnak kell, és nagyon bizalmatlannak lenni saját magunk iránt. Hogy nehogy egy olyan embert kezdjünk el vigasztalni Jézus evangéliumával, aki nem érett meg arra, mert hatalmas hibát fogunk elkövetni. Azt csinálja az összes ilyen nagy evangélizátor, meg evangéliumi akció, meg nem tudom micsoda. Hoznak egy kis füzetet, hogy nézd meg, egyetértesz ezzel, hogy te bűnös vagy, az Isten meg szeret, Jézus meghalt érted. Hiszed ezt? Hát persze. Akkor te az Isten gyermeke vagy. Megtértél. Hát nem tért meg. Ez egy emberi, tiszta emberi dolog. Még világ szerinti szomorúság sincs abban az emberben, nemhogy Isten szerinti szomorúság. És már is hirdetik neki, hogy ő keresztjén. És most már él úgy, mint egy keresztjén. Amikor igazából nem szomorodott meg a saját Isten nélkül való létébe, nem keseredett meg önmaga fölött, nem ébredt föl a szívébe a vágy az Úr után, a megváltó után, az Isten után, még nem kiáltott szomjasan az Isten után, ahogy tele van az egész Biblia ezzel a kiáltással, akkor nem kell vigasztalni senkit, mert elhamarkodottan hitetjük-e valakivel, hogy őt az Isten szereti. Nem is tud vele mit kezdeni. És abból egy olyan felemás keresztény élet jön, hogy utána csak győzünk helyre tenni a dolgokat. Az Úr tudja, testvérek, hogy ő az áldott orvos, ugye ő tudja, hogy mikor melyik gyógyszert kell adni. És ő tudja azt, hogy kit kell megszomorítani, meg azt is tudja, hogy kit kell megvigasztalni. És nekünk nagyon résen kellene, ha valakivel beszélgetünk, hogy mi is, Uram, mondhatom én ennek az embernek az evangéliumot, vagy elkapkodom ezt a dolgot. És elcsépelem a számára azt a drága gyógyszert, ami meggyógyítaná a lelkét. Ne csépeljük el. Én magamnak is mondom, ne csépeljük el az evangéliumot. Bár nem lehet elcsépelni, de mégis, hogy ne járassuk le, ne tegyük olyan megszokottát. Persze, tudjuk az evangélium, meg Jézus. Ez ennek a lelkésznek a mániája. Vagy ennek a doktornak, vagy nem tudom, idős asszony testvérnek ez a mániája. Ha hagyjuk, nézzük el neki. No, csodálatos dolog, amikor tényleg az ember úgy megszomorodva, megrendülve a lelkébe, úgy hallja az Úrtól, és magától az Úrtól hallja valaki által, hogy hát az Isten szeret téged, és Jézusba megváltott, és ő a te üdvözítőd, aki feltámadt, és kopogtat a szíved ajtaján, és kész belépni az életbe. Fogadd be őt, és higgyél abba, hogy szeret téged az Isten, és fogadd el Jézusban az Istent, a te Uradnak, az életed vezérének. És akkor az ember azt mondja, hogy igen, akkor elkapom, mint a szomjazó a felé nyújtott vizes poharat, úgyhogy hadd igyak. Vagy ahogy kapkod a fuldokló a levegő után, hogy csak meg ne halljak, itt van az Úr, de jó, hogy mégis van remény a számomra, hogy élhetek. Máshogy fogja az ember akkor az Urat megragadni. Isten odaadja magát a megszomorodott szívű embernek, akit ő szomorított meg. Na, harmadik pontra áttérnék, mi az Isten szerinti szomorúságnak a következménye? Hát itt a második korintusi levélből olvassuk ezt az Isten szerinti, meg világ szerinti szomorúság kifejezést, és ott azt olvassuk, hogy az Isten szerinti szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. Üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez. Elmondtam, hogy ott Pál apostol nem az embereknek, az ő olvasóinak az üdvös, tehát nem arra gondol, hogy az emberek a pokolból most átmennek a mennybe, hanem arra gondol, megtérésen ezt érti, hogy egy rossz útra tértek, és arról most visszatérnek a jó útra, de ezek már hívők voltak. Viszont arra gondoltam, hogy ez a kifejezés nagyon igaz a bűnös ember megtérésére is. Tehát amikor az ember rossz úton jár, abszolút rosszul, Isten nélkül éli a maga életét tulajdon, még ha vallásos, és Isten nélkül éli az életét, és akkor az hisz az evangéliumba, megragadja Jézust, megragadja Istent, akkor megtörténik az ő üdvösségre való igazi megtérése, megbánhatatlan megtérése. Az Isten szerint való szomorúságot, amikor Isten megvigasztalja, az ember megbánhatatlan megtérésen megy keresztül, a bűnös ember. Vagyis egy olyan döntést fog hozni, amikor elfogadja magának megváltóul és üdvözítőül Jézust, és élete urának fogadja őt és Istent, akkor egy olyan fordulaton megy keresztül az ember, amit nem fog soha az életbe, de a földi élet után se fogja soha megbánni. Ez a lehető legjobb döntés, amit lehet hozni, mert csomó döntésünket megbánjuk, de ezt nem fogjuk megbánni, mert ezt Isten váltotta ki belőlünk. Mert az Istentől kaptuk, és ez egy jó döntés, a legjobb döntés. Befejezzük azt az életet, amiben Isten nélkül úgy, ahogy éltünk, és elkezdünk az Isten mellett, az Úr mellett egy ráfigyelve valahogyan egy teljesen új életet élni. Ez a megbánhatatlan megtérés. Hát ezen a megbánhatatlan megtérésen mentek keresztül ezek a 3000-ek itt pünköstkor. Ugye azt olvassuk, hogy 3000 ember tért meg akkor. Ez a megtérés Isten szerint való megtérés volt. Miért? Mert Isten szomorította meg őket előtte. Ugye olvassuk, hogy hallották Pétertől Jézus evangéliumát, Jézus dicsőségét, Isten dicsőségét festette eléjük, és akkor ezek az emberek megértették, hogy mi mit csináltunk itt néhány héttel ezelőtt, hogy eldobtuk magunktól, hogy megtagadtuk ezt a Jézust. És azt mondja az írás, hogy a szívükben, mint hogyha egy kést döftek volna, és ott megforgatták volna, mert a lelkiismeret furdalás úgy elkezdte őket gyötörni, megszomorodtak, ez a megszomorodás, és felismerték, hogy a legnagyobb bolondságot követtük el, amit ember elkövethet. Értitek? Megszomorodtak, az Urat eltaszítottuk magunktól, mi nélküle ellenségeinek bizonyultunk Jézust, a Messiásnak, sőt Istennek is, aki őt küldte. És akkor azt kérdezik így megszomorodott szívvel, magukba száll, összetörve. Mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Ugye? Mit? És akkor mondja nekik Péter a vigasztalást, hogy térjetek meg. Bíráljátok föl azt a korábbi döntéseteket Jézussal kapcsolatban, és fogadjátok előtt messiásként és uratokként, és kezdjetek vele egy új életet. És kötelezzétek el magatokat mellette azáltal, hogy megkeresztelkedtek az ő nevére. És elfogadjátok a bűnbocsánatot, amit Isten kínál nektek azért, amiért azt csináltátok vele, az ő küldöttével, amit csináltatok. És úgy viszonyultatok hozzá, ahogy. És most kezdjetek el egy új életet vele. És meg fogjátok kapni ti is a Szentlélek kincsét. És vele Istennel való közösségbe részesültök. Kezdjetek újat, és ezek az emberek hittek. Örömmel vették az ő beszédét, így olvassuk, hogy azt jelenti, hogy hittek annak, amit mondott. Örömmel vették a beszédét. Hát ez nagy dolog, testvérek. Ezek igazán megtértek. Ez egy megbánhatatlan megtérés. Utána ez kitartott mindenen keresztül. Ezek megmaradtak a hídben. Ezekből lett az első gyülekezet, meg az egyes gyülekezeteknek a magvai. Ezeket, amikor szétszóródtak, vitték az evangéliumot mindenfele az akkori világba. Igazi megtérés. De honnan sarjadt ki? Szívükben megkeseredtek. És onnan. Hát az utolsó dolog még, amiről egy pár szót hadd szóljak, hogy mik a megvigasztalt embernek az ismérvei. Röviden csak, mert erről hát már nagyon sokat lehetne beszélni. De akit Isten megvigasztal, testvérek, az mindjárt a legelején mondom, hogy az örülni fog. Az egy örvendező. A megvigasztalt ember nem, az már nem sír, nem szomorkodik, hanem az már örül, tud mosolyogni. Az öröm ott van az Isten által megvigasztalt embernek a szívébe. A kegyelem öröme. A visszanyert Isten öröme. Amikor megtalálja a szántóföldbe elrejtett kincset az ember, mit csinál? A felett való örömében elmegy és elad mindenét, hogy azt megszer. Már is örül az Isten országának, mikor még igazán nem is az övé. De már tudja, hogy egy nagy kincset találtam. Ezek az emberek itt a pünkösdi 3000 örömmel vették az ő beszédét. Mi hallották, hogy van erre valami vigasz, valami gyógyszer, amit mi rosszul csináltunk, lehet jóvá tenni az egészet, és kezdhetünk újat. Mindjárt elkezdenek örülni, hogy de jó, hát lehet mégis máshogy, meg újat, de jó. És örülnek a kegyelemnek. És mindenhol ott van, Pál apostolnál, és ugye mondja a megszomorodott ember, Pál apostol, az örömnek az apostola, így is lehetne nevezni, mert a Filippi levél beállandóan csak arról beszél, hogy a hívők örvendjenek az Úr kegyelmének. Tehát ez az első pillanattól így van, hogy az Isten kegyelmének, annak, hogy Isten nekünk adja magát Jézusban, ennek örvendezünk. Felszabadul a szívünk, testvérek. Hát de ezt az örömöt igazán megint csak az ismeri, akit megvigasztalt az Úr, ugye? A többiek nem értik, hogy mi a baj ennek. Nem. Az meg mondja, hogy te szögdelnék, mint a szarvas, ugye, a mezőn, meg nem tudom, ugrabugrálnék, meg szaladgálnék össze-vissza, mert annyira örülök, hogy az Isten nekem adta magát, hogy szeret engem, hogy én vele lehetek. Földi életemben is utána, és hát majd kiugrok a bőrömből, ugye, mondaná a hívő ember, emlékezzetek vissza, akik megtértek az első örömre. Hogy mennyire boldog az ember. Többiek meg néznek rá, hogy van megzavarodott, vagy mi baja van ennek. Ez egy fölfoghatatlan nagy dolog, hogy az Isten újra az enyém, és én az Úré vagyok. Nem? Hát ez egy nagy dolog. Igazából már maga az a hír, ami megvigasztal, ugye már arra is azt mondja a Biblia, hogy evangélium, már az maga is örömhír, tehát örömöt indukál, örömöt gerjeszt az emberbe. De mondom csak abba, aki megszomorodott. Más örömöket ismerhetünk, ugye, ugyanúgy van az is, mint a világi szomorúság, hogy van világi öröm is, ugye, lehet jó beinni, meg nem tudom mit csinálni, meg ez vagy az jó történik, és akkor örül az ember neki. Két másodpercig, vagy két percig. Aztán elmegy. De ez az öröm, ez más. Ez az Isten szerint való öröm. Amikor ő vigasztal meg az evangéliummal. Az ilyen embernek aztán, hogy egy másik dolgot is mondjak, kulcsfontosságú lesz Jézusnak a személye, testvérek, ugye? Tehát azt elmondtuk, hogy Jézus evangéliumát hallja az összetört, szomorú ember. Az istentelensége miatt összetört ember. Az Isten után óhajtoz ember. Hallja Krisztus evangéliumát. Hallja abba magát a Krisztust, aki magát kínálja föl neki, hogy itt vagyok. És megérti előbb-utóbb, hogy ebben a Jézusban maga Isten adja nekem magát. Ő a kopula Isten és én közöttem, és ha én őt elfogadom, elfogadtam Istent, és Isten elfogadott engem. Az ilyen embernek, testvérek, Jézus nem mellékes szereplője a Bibliának, meg a kereszténységnek, meg az üdvtörténetnek, meg nem tudom, hanem a központi szereplőjévé dicsőül, ugye? Jézus központú emberré válik. És ha már Jézus központú, akkor utána már azt is jelenti Isten központú ember. Isten is számára a Szent Háromság, Isten is kulcsfontosságú személy lesz, és a vele való kapcsolat, hogy ő szól hozzám a Bibliából, és én szólok hozzá imádságba, és ápolom ezt a kapcsolatot, ez is kulcsfontosságú a számomra. Vele lehetek kint az utcán, a templomba, a beteg ágyamon, nem tudom, este az ágyamba, bárhol. És lehetne még sorolni, hogy még mi minden jellemzi az Isten által megvigasztalt embert. Bár csak itt ebbe a gyülekezetbe egyre több és több ilyen Istentől megszomorított, de Isten kegyelmével, szeretetével, az evangéliummal megvigasztalt ember lenne. Akik ismerik ezt a szomorúságot, és akik ismerik a megvigasztalódást is. Talán azzal fejezem be, testvérek, ezt a gondolatmenetünket, hogy előfordul a hívő emberrel is, tehát aki már az Istenhez tért, azzal is előfordul, hogy kiújul benne az Isten utáni szomjúság és vágy. Mert előfordul velünk, őszintén bevalljuk, hogy ha az Úré is vagyunk, és az ő megváltottjainak valljuk magunkat, mégis valahogy eltávolodunk az Úrtól. Mert ez vagy az történik a világba körülöttünk, vagy velünk történik valami, és arra figyelünk, nagyon erősen figyelünk arra, hogy ott mi történt, meg velünk mi történt. Vagy valaki rosszat mond rólunk, és úgy el tudunk merülni a dolgokba, és közben valahogy ugye az életnek ezek a munkánknak a sodrása, a sok tennivaló, a családnak az ügyei, hogy ide meg kell, oda kell menni, ez jön, az jön, itt, valahogy az embernek úgy elvész a szem elől az Úr. Tudja, hogy ő hívő, de valahogy érzi, hogy valahogy eltávolodtam az Úrtól. Kiújul ez az első szomorúságunk egy kicsit, hogy hol vagy, Uram. De ezt is azt hiszem, ő váltja ki bennünk. Ő munkálkodik, hogy kiváltsa bennünk ezt a szomorúságot, és utána megint meg fog vigasztalni minket. És megint elmondja nekünk, mit mond el, megint ugyanazt mondja el, mindig ugyanazzal vigasztal az Úr. Nagyon egyhangúan vigasztal az Úr bennünket, mindig az evangéliummal. Ha bűnösök vagyunk, az evangéliummal vigasztal. Ha hívők vagyunk, az evangéliummal vigasztal. Mert az a legdrágább hír, az egy örök hír, hogy Jézusban szeretlek. És pont. Nem kell eleget tenned semminek, akkor is úgy szeretlek, ahogy vagy. Hiába tetted ezt vagy azt, annak ellenére szeretlek, amilyen vagy. Én Krisztusért szeretlek téged, és én a tied vagyok, és te az enyém vagy. És minket semmi nem választhat el. És az ember, ha ezt elhiszi megint, már is megvigasztalódik. Sőt, már is örömre gerjed a szíve. Én az Úré vagyok. És újra indul az útjára, és újra teszi azt, amit tennie kell. Nincs extra megújulási technikája az Úrnak, testvérek. Nagyon fontos megérteni. Nem úgy van, hogy a bűnösöket az evangéliummal vigasztalja, de akik már az övéi, azoknak már többet nem mondja el. Azokat más technikákkal kell megvigasztalnia. Nem. Őket is mindig ugyanazzal vigasztalja. Mindig azzal, hogy én Krisztusért, az ő vérért szeretlek téged, örök szeretettel. Ráterjesztettem az én irgalmaságomat, és azt nem vonom meg tőled. És én a tied vagyok, és te az enyém vagy. Mindig ez jelenti a hívőnek. Miha ezt megragadjuk az evangéliumot, azonnal úgy érezzük, hogy itt vagyunk az Úr tenyerébe. Mint a kismadár, amit fölvettünk a földről, azt ott szorongatjuk. Úgy biztonságba tegyük. Úgy érezzük mindjárt mi is magunkat, ja, akkor jó, itt vagy, Uram. Ez elég. Engedjük, hogy olykor az Úr hívőként is megszomorítson bennünket, hogy aztán újra az evangéliummal megvigasztalhasson. És így járjunk valóban megvigasztalt és örvendező hívő életben. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te szolgáidon keresztül mindig eléred azokat, akiket te szomorítottál meg, akiknek már tényleg fáj az, hogy nélküled élnek ebbe a világba, és hiányzik nekik a te drága személyed, minden tökéletességed, a te dicsőséged. Köszönjük, hogy akik már eléggé megnyomorodtak a saját szemükben, a saját szívükben, akik már úgy érzik, hogy szükségbe vannak, azokat te mindig eléred a vigasztaló üzenettel, az evangéliummal, mert te megszomorítasz, de be is kötözöl, megsebzel, de orvoslod is a bajt. Köszönjük néked, hogy kegyelmedet adod a bűnösnek és a már hívőnek is, az újjászületett embernek is. Köszönjük néked, hogy azt akarod, hogy ezt elfogadjuk hittel. És köszönjük, hogy mihelyt elfogadjuk hittel az örömhírt, azonnal a miénk leszel te magad, és mi a tieid. Isten gyermekeivé leszünk, és Isten a mi atyánká lesz. Köszönjük néked, hogy ezt a vigasztalást és ennek az örömét ismerjük. Kérünk téged, hogy segíts ezzel az örömmel járni, és örvendezni te benned, Úr Jézus, örvendezni az atyában. És segíts, hogyha meg kell, hogy szomoríts minket hívőként, akkor újra és újra szomoríts meg minket, hogy szomjas szívvel és utánad epekedő lélekkel tudjunk megragadni az evangéliumban. Köszönjük, hogy te örökké való szeretettel szeretsz minket. És azért is terjesztetted reánk az irgalmasságodat, és azért is nem távozol el tőlünk, és nem hagysz el bennünket soha örökké. Köszönjük, hogy velünk vagy, és velünk maradsz minden napon, a világ végezetéig, sőt, még azon túl is. Hadd legyen nekünk elég ez a sok-sok ígéret, ez a sok-sok örömteli ígéret. Köszönjük néked, hogy így indulhatunk most a pünkösdnek. Kérünk, áld meg szíveinket, gyülekezetünket, családjainkat, hogy igazi ünnepünk lehessen. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Testvérek, ha Isten éltet minket, akkor hónap 9 órakor és hétfőn is 9 órakor Isten tiszteletet tartunk úrvacsora osztással. Szeretettel hívunk és várunk benneteket az alkalmakra. És hirdetem, hogy ünnep másnapján, tehát hétfőn kimennénk Kistelekre, a Református Egység napján, az ottani testvérekkel lennénk együtt. Ha valaki szeretne kijönni, szeretettel várjuk. Kocsival is lehet jönni, autók is vannak, amik jönnek, és azokból is be lehet társulni. Szóljanak a testvérek, és menjünk ki minél többen, hogy hadd érezzék egy kicsit a kistelekiek, hogy azért nekünk fontosak, és szeretnénk, hogyha ott az Úr népe összegyűlne, és az ige valóban megszólalna ott közöttük. Ott délután 3 órakor kezdődik az alkalom, tehát hétfőn délután 3 órakor kisteleken. A múzeumkertbe lesz ez a találkozás. A záró énekünket énekeljük, testvérek, a 225. énekünket, annak is a kijelölt verseit, 225, énekeljük az 5. versétől végig, tehát 5, 6, 7, 8. Az 5. vers így kezdődik, adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot.